Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 9 perc. Köszönjük, hogy velünk tartanak. Önök a napindítót, a Mária Rádió szombat reggeli adását hallják. Holnap fejeződik be a keresztények egységért végzett ima hét. Ez alkalomból most hallgassuk meg Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel felület beszélgetést.
Tisztelettel köszöntöm a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspökét, Fabinyi Tamás urat, a Mária Rádió szombat reggeli napindítójában. Köszönjük, püspök úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Erős váram, Istenünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, ilyenkor szoktuk egymást így a másik köszöntésével üdvözölni, azt hiszem, hogy...
Mind a kettő nagyon szép. Mit jelent önnek az evangélikus hívek nagyon szép köszöntése? Ez a mondat, hogy erős vár a mi Istenünk, nagyon sokat mondó, szép gondolat.
Ez egy bibliai mondás, ugye a 46. Zsoltár kezdődik így, hogy Isten a mi erős várunk, és Luther, amikor a reformációt elindította, akkor nagyon fontosnak érezte az ének kincsnek a gazdagítását is, és egyáltalán népének bevezetését a zsoltárok alapján, és többek között a 46. Zsoltárból is egy nagyon jól énekelhető dalt készített, istentiszteleti éneket, és az Ein feste Vogis unser Gott, erős vár a mi Istenünk, azóta az evangélikusok himnusza, de mondhatjuk azt, hogy evangélikus identitásunkhoz tartozik Luther Rózsával együtt. Sok evangélikus templom bejárata fölött például olvasható ez a mondás, hogy erős vár a mi Istenünk, és ezzel is köszöntjük egymást, ahogyan a katolikusok a Laudétorral, vagy a reformátusok a áldásbékességgel, úgy evangélikusok, így, hogy erős vár a mi Istenünk, és ez természetesen nem kirekesztő. Néha tréfásan ráfeleli a másik fél, ugye milyen még erősebb, de azt hiszem, ez inkább csak ilyen évődés, és azért jó, hogy ez a mi, ez mindenkit közösségbe foglal, tehát nem elkülönít bennünket evangélikusokat másoktól, hanem éppen, hogy összegyűjt, összefoglal egy közösségbe, amelyben a többes szám első szemét joggal használjuk, hogy ide mindannyian tartozunk ebbe az egyházba, ebbe a közösségbe, mely egyháznak vannak színei, és mi az evangélikus színt képviseljük.
2020. január 19-e és 26-a között tartják az ökumenikus imahetet, a történelmi egyházak és egyéb felekezetek részvételével, nagyon sok szép értékes programmal a különböző templomokban. Ez az egy hét, ami imádságban telik el, ami nem is sok, de nem is kevés, az imádság a vezérfonala a programoknak. Mégis mi a véleménye püspök úrnak, hogy mire elég az egy hét?
Természetesen kevés az egy hét, de hogyha ez nagyon intenzív, akkor ebből lehet meríteni a későbbiekben, hiszen egyek vagyunk estéről estére az ige hallgatásában, a közösségben, hogyha egy településen, faluban vagy városban ez rendszeressé válik, hogy egy héten keresztül mindig más a vendéglátó, akkor még járulékos haszna is van, hiszen a többi közösség megismerheti a házigazda egyházközséget, annak a templomát, annak a híveit, annak a liturgiáját adott esetben, bár nagyon fontosnak érzem, hogy itt egyfajta központi liturgia is kidolgozásra került, amit külföldről vettünk át, részben a katolikus püspöki kar, részben protestáns szervezeteknek a segítségével és az ökumenikus tanácsnak az irányításával, de hát ez a Máriának a megismerését jelenti. Idén, mint köztudomású, a máltai keresztény testvérek állították össze az imahét programját, érthető módon egy olyan bibliai történetet választottak, amely történet az apostolok cselekedeteiben olvasható, és ahol Málta is szerepel, az ő földrészük, vagy az ő szigetük, és Pál apostol hajótörése, csodálatos megmenekülése, evangelizációja, hitébresztő cselekedete az, ami ott a középpontba kerül, és így most országszerte ezekről az igékről hangoznak el a tanúságok estéről estére. Nagyon sokszor utána még agapé is hozzátartozik az alkalomhoz, vagyis kötetlen együttléttel, egy kis teával, sütemény mellett együtt vannak a hívek, vagyis közeledhetnek egymáshoz, és talán megismerik egymást később a hétköznapokban, az utcán vagy a piacon is.
Püspök úr, hogy látja, milyen a kapcsolat a hétköznapokban az egyes felekezetek, illetve a történelmi egyházak között? Azt gondolom, hogy ez nagyon jó alkalom a találkozásokra.
A kezdeti tapogatózás és ilyen udvarias bizonytalankodás után azt érzem, hogy egyre közelebb vagyunk egymáshoz, és most már nem idegenként mozgunk a másik templomában, hanem otthonosan, és én különösen is fontosnak érzem, hogy jó dolog házigazdának lenni, hiszen akkor kicsit be is tudunk mutatkozni, és utána az agapét mi tudjuk szervezni, de talán még jó vendégnek lenni, hiszen akkor megismerhetjük azt a közösséget. Nagyon jó, hogyha ilyenkor a lelkész kicsit elmondja annak az egyházközségnek a múltját, vagy beszámol arról, hogy milyen programok vannak hétközben, imaórák, cserkészet, különböző közösségi alkalmak, és így megismerhetjük a másikat, akár a holnapjukat bemutatják, és akkor így tudom, hogy ki él mellettem. Nem arról van szó, hogy az én házam, az én váram, az én templomom, az én váram, hanem bizony kinyitjuk a kapukat, és oda behívunk mást is. Végül én azt szeretném, vagy azt remélem, hogy az egésznek missziói kihatása is van, vagyis olyanokat is el tudunk hívni egy-egy alkalomra, akik lehet, hogy sehova se tartoznak. Talán meg vannak keresztelve katolikus vagy protestáns templomban, de nincs igazán saját közösségük, és lehet, hogy ez a közös tanúságtétel, ez őket is arra indítja, hogy eljöjjenek ebbe a közösségbe, mert sokan a szekuláris emberek közül nem is igazán értik, hogy miért vannak külön felekezetek, és miért nem vagyunk egyek, miért nem valósult meg a látható egység, és ezért, hogyha legalább egy héten keresztül szélesre tárjuk a kapukat, akkor oda be tudnak jönni az érdeklődők is, akik talán még sehova se tartoznak, de talán ilyen missziói céllal őket is meg tudjuk szólítani.
Nagyon köszönöm, hogy említette ezt, hogy nagyon óvatosan és kicsi idegenkedve fedezték fel egymást a kezdetekben, mert nem volt ez mindig így. Milyen út vezetett idáig? Hogy látja ezt, ha visszatekintenek az elmúlt nem tudom hány évre?
Hát én csak a saját családom életében le tudom mérni, hogy milyen idegenkedés volt egymástól a felekezetek részéről. Nagyszüleim vegyes házasságban éltek, egyik nagymamám katolikus volt, az ő férje evangélikus, és mivel evangélikus templomban esküdtek, sokáig nagymamám el volt tiltva a gyónástól és az áldozástól. És ez egyfajta büntetés volt az ő számára, és nyilván nagyon-nagyon fájdalomként élte meg. Aztán később, amikor az ő fia, az én édesapám lelkész lett, akkor ő odafordult a lelki gondozójához, a lelkészéhez, és jól tette, hiszen ezt a bizalmat kell kifejezni, és megkérdezte tőle, hogy mivel a fiam prédikál a miskolci templomban, ott volt lelkész, és én Miskolcon leszek látogatóban, mondta, ezért részt vehetek el evangélikus istentiszteleten. És akkor a 60-as években ő azt a választ kapta, amikor már azt hiszem, hogy senki nem mondana, hogy jó, mivel a fiáról van szó, ezért menjen el az istentiszteletre, és vegye rajta részt, de csak testben, lélekben ne vegyen rajta részt. Innen indultunk. Ilyen idegenkedés, vagy ilyen tiltás volt még a jellemző évtizedekkel ezelőtt, és a másik oldalról is, tehát itt önkritikusan azt kell mondani, hogy az evangélikus fél részéről is volt egyfajta idegenkedés a másik irányába, és sokakat megbélyegeztek akkor, hogyha elment egy katolikus templomba, akár egy családtagja révén, és nagy utat kellett megtenni a bizalom építésében, hogy ma már természetes, hogy meglátogatjuk egymást, ez, hogy vegyes házasságban, vagyis protestáns és katolikus hitben élnek házastársak, ez gyakori, és ma már talán ez nem oda vezet, mint régen, hogy inkább akkor egyfajta neutralitásban, semlegességben olvadtak fel, hogy a katolikus fél is és a protestáns fél is elhanyagolta a hitét éppen a vegyes házasság miatt, hanem éppen ellenkezőleg talán egymást tudják erősíteni. Ez nem azt jelenti, hogy át kell téríteni egymást, megmaradhat mindenki a maga hitében, de közösen is járhatnak éppenséggel templomba. Ez egy kis ökumené, ami már családi szinten megvalósulhat, és talán mondhatjuk azt, hogy ők a vegyes házasságban élők, akkor mint egy előfutárai lehetnek egy nagyobb ökumenének, amikor reménység szerint majd megvalósul az egyház látható egysége.
Az ökumenikus imahét vezérgondolata az a nagyon híres jézusi mondás, hogy legyetek mindnyájan egy. minden ökumenikus találkozóra, illetve imahétre vonatkozik, általában az egész életünkre, amit, mint ahogy említette a családi példát, ezt ugyanúgy én is alá tudom támasztani, nálunk is így volt a családban. Ez elég sokáig tartott. Most úgy látszik, hogy közelednek a felekezetek egymáshoz. 2020-ban püspök úr hogy látja a különbözőségek, idézőjelbe teszem, ellenére, mennyire tudnak egymással kommunikálni és megegyezni bizonyos dolgokban?
Igen, azzal kezdem talán, hogy Jézus, amikor ezt kéri, hogy legyenek mindnyájan egy, akkor imádkozik, és amikor az ima héten mi magunk imádkozunk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy mi Jézussal imádkozunk együtt, és követjük Jézus az imádságban is, úgy lehetünk az ő követői, hogy imádkozó emberek vagyunk. Tehát az imádsággal kezdődik minden, és Jézus, amikor imádkozik értünk, akkor folytatja is ezt az imát, amikor azt mondja, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Vagyis megint csak a misszióhoz jutok, hogyha nem tudnak az egyházak egymáshoz közeledni, és nem tudnak egyé válni, akkor ezen a világ talán csóválja a fejét, értetlenkedik, de az is lehet, hogy megbotránkozik, és érdektelenné válik, hiszen azt mondja, ők egymással is békétlenek, egymással sem tudnak szót érteni, ezek akkor nem hiteles közösség az én számomra. Ha viszont azt látják, hogy van ugye különbség köztük, de egy megbékélt sokféleségben tudnak élni, megmarad az egyik egyháznak a színe és a másik egyháznak a színe, de ez egyfajta harmóniában oldódik föl, akkor ez vonzó lehet. Hosszú utat kellett valóban megtenni, ahogyan a személyes vagy családi példákon keresztül is mondtam, hogy honnan indultunk, és az elmúlt évtizedekben, de az elmúlt néhány évben is, hála Istennek világszerte is, és Magyarországon is voltak olyan konkrét lépések, amelyekért hálát kell adnunk. Én magam is örömmel tudom elmondani, hogy ott voltam például több mint 20 évvel ezelőtt, 1999. október 31-én az augsburgi templomban, ahol a katolikusok és az evangélikusok aláírták a megigazolásról szóló közös nyilatkozatot. Ez nem kevesebbről szólt, mint sem, hogy visszavonta a Vatikán is, és a Lutheránus Világszövetség is azokat az átkokat, amelyekkel egymást minősítették, még a 16. században is azt követően. Egy másik jelentős állomás 2016. október 31-én zajlott, ez a reformációi emlékévnek a nyitánya volt, amikor Ferenc pápa eljött Lundba a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésére, és közösen imádkoztunk, közösen adtunk hálát azért, hogy Krisztus követői lehetünk, és egy nyilatkozatot is aláírtunk az egyház látható egységének a szorgalmazására, és egy olyan nagyon szép ige liturgián vettünk részt, ahol katolikus és protestánsok együtt imádkoztunk világszerte, és kértük, hogy ennek legyen hatása a helyi közösségekre, a nemzeti egyházakra, és azóta azt hiszem még inkább lendületet kapott az ökumenikus mozgalom világszerte is, és Magyarországon is. Örülök annak egyébként, hogy ennek folyamányaként például megjelent néhány évvel ezelőtt az a irat, amelyet katolikus és protestáns teológusok közösen fogalmaztak, hosszú évek komoly teológiai munkája során, amely iratnak az a címe, hogy a szembenállástól a közösségig, az angol címe így hangzik, From Conflict to Communion, vagyis hogy a szembenállás volt jellemző még az egyházakra évszázadokkal, de még évtizedekkel ezelőtt is, és most már egyre inkább a közösség irányába tudunk menni. Ezt az iratot nagyon sokan tanulmányozzák, kispapok, teológus hallgatók, lelkészek, papok minden közösségben, szemináriumban, vagy egyházmegyében, vagy más közösségekben, és remélem, hogy ez eljut a hívekhez is.
Nagyon jó látni és hallani, hogy a rádiókban, televíziókban a történelmi egyházak képviselői milyen békességben, egységben és szeretetben vesznek részt egy ilyen beszélgetésen, vitaműsoron. Milyen üzenete van egy ilyen műsornak a hallgatóság részére?
Amit az előbb Jézustól idéztem, hogy elhiggye a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk, vagyis a hiteles fellépéshez közös közéleti társadalmi kérdésekben hozzátartozik, hogy az egyházak egyet tudnak érteni, és nem megoszlik a véleményünk, vagy szerte ágazik az egyházi álláspont, hanem közel ugyanolyan véleményen tudunk lenni különböző egyházak képviselői. Tehát össze kell fognunk, és főleg egy szekuláris Európában, ahol azért általában talán csökken az egyházakra fordított figyelemnek a mértéke, fontos ezt újra megtalálnunk, hogy ránk figyeljenek, és ne a botrányokról legyen ismert egy egyház, vagy általában az egyház, hanem a hiteles tanúságtételről. És vannak olyan közös ügyek, akár a nemzeti kérdésekben, akár nemzetközi ügyekben, a klímaváltozástól kezdve, a szegények megsegítésén keresztül, a katasztrófa helyzetben való segítségnyújtásig, ahol igazán közösen tudunk fellépni, vagy az üldözött keresztjének érdekében, ahol az egymás segítő megjelenés az hitelessé teszi a szolgálatunkat, és nem apózódunk.
Az ökumenikus ima hét kapcsán mi az, amit a Mária Rádió hallgatóinak ajánlana, és főleg azoknak, akik távol tartják még magukat ettől a szemlélettől?
Minden egyes istentisztelet meghívás. Meghívunk valakit, nem egyszerűen a magunk templomába, hanem meghívunk valakit az Úristennel, Jézus Krisztussal való közösségre. És ezt a közösséget, ha úgy tudjuk megélni, hogy nyitottak maradunk, hogy nem zárjuk össze sorainkat, és nem zárjuk az ajtóinkat, hanem azt mondjuk, hogy itt másnak is helye van, akkor az egyház missziói szolgálata erősödik. És én nagyon remélem, hogy a média segítségével, és a Mária Rádió ebben különösen is segíthet, eljut az egyház közös meghívása, az egyházak közös meghívása sokakhoz, és meglátogathatjuk egymást. Én nagyon szépnek érzem ezeknek a közös istentiszteleteknek azt a részét, amikor a paxot, vagyis a békét osztjuk meg egymással, a környezetünkben élőket készfogással és ezekkel a szavakkal köszöntjük, hogy legyen békesség közöttünk, vagy Krisztus békéje legyen mindenkor veled. Én fontosnak érzem, hogy nem a saját békénket osztjuk meg, hanem a krisztusi békét osztjuk meg. Mert ha saját békénket akarnánk így megosztani, akkor adott esetben, ha éppen békétlenek vagyunk, akkor a békétlenségünket is átsugároznánk a másikra, és mint egy bacillust továbbadnánk a betegséget. Ha viszont azt tudjuk mondani, hogy bennünk Krisztus békéje munkál, és ezt a békét osztjuk meg a másikkal, akkor abba a közösségbe hívjuk meg, amelyet Krisztus alapított, és mi hiszük, hogy az egyházat Krisztus alapította, és Krisztus egy egyházat akar alapítani, amely a történelem folyamán elágazott és részekre szakadt, de a feladatunk, hogy ezt az egységet, amennyire csak lehet, munkáljuk és helyreállítsuk, és ezért kell továbbra is nagyon sokat imádkoznunk.
Hallgatóink nevében is nagyon köszönöm önnek a beszélgetést, és áldott imahetet kívánunk mindnyájuknak.
Köszönöm, és én is ezt kívánom a hallgatóknak, és mindenkit biztatok arra, hogy a saját településén, a saját lakóhelyén keresse az imaheti alkalmakat, akár most még a záró alkalmon való részvételt, és egy közös tanúságtétellel legyünk együtt minél nagyobb erővel.
Erős vár a mi Istenünk.
Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak. Kívánunk Istentől megáldott szép napot és szép vasárnapot, jó hétvégét. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak.